A világ urai. Merre rángatják a világ szekerét a hatalmasok? Szénási Sándor műsora.
Kazahsztán 5 éve egy sikertörténet, ami nagyon nagy szó Közép-Ázsia legnagyobb területi országa esetében, és bizonyos szempontból, hát legalábbis egy kelet- vagy kelet-közép-európainak megmagyarázhatatlan is, ugyanis hát addig a pillanatig, mondjuk 2019-ig, amíg a korábbi, hát nevezhetjük nyugodtan diktátornak, Nazarbajev le nem lépett. Pontosan ugyanakkor a derékbecsületes diktatúra volt ez az ország is, mint a többi. És hát látszólag az, hogy Kazahsztán egy másik irányt vett a fejlődésben, olyan nagyon nem rázta meg a térséget, legalábbis nem indultak el hasonló folyamatok. Úgyhogy nagyon egyedülálló és magányos kísérlet Kaszim Zsomár Tokajevnek, az ország államfőjének, 19 óta államfőjének ez a kísérlete. Meglátjuk, hogy mi ennek az oka, hogy egyáltalán ebbe belefogott, és mennyire lehet sikeres, főleg ugye olyan partnerek tekintetében, mint amilyen Moszkva, akivel ugye bizonyos szempontból, bizonyos szervezetekben, a Szovjetunió bukása után kialakult helyzetben azért össze van kötve. Vasa László van velünk, a Magyar Külügyi Intézet főtanácsadója, vezető kutatója, a Széchenyi István Egyetem professzora.
Jó estét kívánok, köszönöm a meghívást.
Tudom, hogy túl sok kérdés az, amit így egyszerre elnyomtam. Nézzük akkor sorjában, mert az a legbiztosabb. Szóval 2019, 30 éve van hatalmon, Nurszultán Nazarbájev, és akkor hirtelen azt mondja, hogy elég. Mondhatja ezt azért, mert elfáradt, mondhatja azért, mert a család már jó helyzetben van, ugye mindenkinek milliómos pozíciója van, vagy mondhatja azért is, mert érzékeli, mert azért tehetséges politikus, hogy az országnak egy picit elege van belőle. Melyik volt igaz?
Kicsit kanyarodjunk vissza még a kérdés halmazhoz, ugye a sikertörténet sztorihoz, mert ez összefügg szorosan Nazarbajev elnök, korábbi elnök nevével. Ugye én szoktam mondani, hogy nem 5 éve sikertörténet, hanem tulajdonképpen a függetlenség óta sikertörténet Kazahsztán. Nem feltétlenül nyilván a politikai terminológia mentén, hanem ha csak abból indulunk ki, hogy egy posztszovjet országban, amelynek a gazdasága szervesen össze volt kötve a szovjet rendszerrel, ugye a Moszkva központú szovjet rendszerrel, sok tekintetben közlekedés, ipar, áramellátás, stb. És egy olyan országról beszélünk, ahol a kazahok aránya egyedüliként a közép-ázsiai országok közül alacsonyabb volt, mint a nem kazakok aránya.
Ez tehát az oroszokat jelenti?
Nem csak az oroszokat, ugye van még 40 egyéb nemzetiség, még lengyel is és német is, meg ukrán, meg tadzsik és üzbég és mindenféle. Egy nagy olvasztó tégely, valójában egy igazi multikulturalizmus, ami ott van. Hogy ez az ország nem omlott össze és nem lett anarchia 1991 után, ez önmagában egy sikertörténet, de valóban eltartott 10 évig, amíg maga a gazdaság, az képes volt egy kicsit elmozdulni a klasszikus, majdhogy nem tervutasításos rendszerről, és elkezdeni jól használni a természeti erőforrásait olyan módon, hogy mindamellett, hogy való igaz, hogy az elnök családja is gyarapodott, és a körei, azonban az ország fejlődésén is meglátszott. Ugye a diktatúráknak, bár ez esetben inkább egy erős elnöki hatalomról beszélnék, megvan az a sajátossága, hogy elsősorban mindenki magára, főleg a afrikai országokban, vagy akár egyes délkelet-ázsiai országokban a történelem során. Elsősorban a család, és csak utána az ország. Itt azonban azt láthatjuk, hogy úgy sikerült a Nazarbajev klánnak tért foglalni, hogy közben a gazdaság is fejlődött. Az persze jó kérdés, hogy hogyan fejlődött volna, hogyha nem az ő családja gazdagodik, és nem az ő családja ül a kulcspozíciókban, és foglalja el a gazdaság kulcspozícióit is. De visszatérve, erről még majd beszélünk, visszatérve az eredeti dologra, tehát ez önmagában azt én sikernek tartom, hogy nem süllyedt el ez az ország anarchiában, nem kezdődtek nemzetiségi konfliktusok, ez egy jó, gondoljunk csak a Balkánra és a jugoszláv államnak a felbomlására. Azonnal Európáról beszélünk, ugye? Ott azonnal egymásnak estek a nemzetiségek, hogy ennek mi volt az oka, és kik fűtötték, és hogyan, ez egy másik kérdés. De Közép-Ázsiában illetve hát leginkább Kazaksztánban nem láttunk ilyen konfliktust, annak ellenére, hogy ott is a jó gyarmati hagyományoknak megfelelően meghagyták az államhatárokat. Ugye nem a törzsi vagy nemzetiségi határok mentén lettek kialakítva az új, vagy kijelölve az új határok, hanem ugyanúgy, ahogy a Szovjetunióban a központi bizottság 1920-as években, meg még utána egy párszor átrajzolta, ugyanaz maradt a függetlenségben is. Tehát ez egy nagyon fontos tény, és egy handicap is volt az országok számára, csak hogy más nem mondjak, a közép-ázsiai országok között a mai napig a határok nagy része nincsen hivatalosan kijelölve. De most ez egy mellék dolog. Ahogy a konkrét kérdés kezdődő, miért pont 2019, egyrészt, illetve hát én ezt tartom a legfontosabbnak, hogy Nazarbajev, akkor még elnök, egész egyszerűen megijedt, nem a belső folyamatoktól, hiszen azok kontroll alatt voltak tartva, hanem a szomszédos jó barát, a sokkal keményebb elnök, aki már valóban diktátor volt, hiszen tulajdonképpen bezárta az országot, Karimov Üzbegisztánban 2016-ban meghalt. Váratlanul ráadásul, ugye egyes hírek szerint a jó szovjet hagyományokhoz híven 3-4 napig nem is jelentették be, hanem próbálták kitalálni, hogy mi legyen. És úgy halt meg Karimov, hogy nem gondoskodott az utódlásról. Na most ez a valóban klánrendszerben működő, vagy hát Kazaksztán is klánrendszerben működik tulajdonképpen, mint Üzbegisztán. Ez egy elképesztően veszélyes dolog, hiszen általában a vezetők úgy vannak megválasztva, és most teljesen mindegy, hogy demokráciáról vagy diktatúráról beszélünk, mert láthatjuk, hogy a demokráciának kevésbé van sikere, mondjuk Kirgizisztán példáján keresztül. Úgy választják meg a nemzet vezetőit, az ország vezetőit, hogy a klánok, a törzs szövetségek vezetői összeülnek és eldöntik. Az összes többi csak színház. Na most ez itt nem történt meg, de sikerült a helyzetet jól megoldani, hiszen a jelenleg is elnök, korábbi miniszterelnök és titkosszolgálati vezető Mirziyoyev lett Üzbegisztán elnöke, és egy valóban sikeres reformfolyamatot indított el, de most ez mellékes a mi szempontunkból, viszont Nazarbajev úgy véljük, hogy egész egyszerűen megijedt, hiszen hogyha ő hirtelen meghal, idős azért már ő is, bármilyen is jó állapotban tartják a VIP részlegeken a világ különböző klinikáin, egész egyszerűen, hogyha meghal, akkor nem lehet biztos benne, hogy egyrészt nem lesz valóban polgárháború és anarchia az országban, másrészt, hogy egyáltalán életben maradnak a családtagjai. Ezért döntött úgy, hogy önként hátralép, megtartja a vezető pozíciót tulajdonképpen, tehát lesz egy új elnök, de egészen 2022. januárjáig azért Tokajev, valljuk be, egy báb elnök volt. Nem volt hatalmi központ, hanem valójában Nazarbajev környékén, aki a biztonsági tanács vezetője maradt, és az örökös államalapító elnök, az ugye az Elbasi névvel illetett Nazarbajev, és tulajdonképpen minden döntés rajta múlott, minden fontos döntés az ország szempontjából. Tehát őnek ez egy kényelmes pozíció volt, felelőssége már nem volt, volt egy névleges elnök, és ugyanúgy a családja a gazdasági hatalmat tudta gyakorolni. A becslések egyébként, csak hogy érzékeljük ennek a mértékét, a Nazarbajevhez köthető család, illetve klán rendszer, a mai magyar, a mai kazah gazdaság 70%-át kontrollálja. Legnagyobb bankok.
Még mindig.
Így van. Nyilván ebben lesz változás, hiszen egy elitváltás is hozott a Tokajev megerősödése, illetve az ellene irányuló, vagy a, hát hogy is mondjam, nem feltétlenül pucsnak mondanám, de azért ezek a 2022-es események azért az ő gyengítését is szolgálták. Van elitváltás, politikailag egy igazi reform kezdődött, de a gazdasággal még nem tudnak mit kezdeni. Nem történtek meg a különböző vagyonelemek visszaszerzése, külföldről nem lettek visszahívva, kényszerrel eszközök. Természetesen a korábbi oligarchákkal olyan alkut köthetett, mint annak idején Putyin, hogy akkor vagy a börtönben végzed, vagy pedig akkor hazahozod azt a pár milliárdot Svájcból, vagy Ciprusról, vagy akárhonnan, vagy éppen az Egyesült Államokból. De most valójában ez a helyzet.
2022. januárjáról még beszélünk, mert ugye akkor volt ez a fordulópont, amikor, vagy ami után Tokajban nem számított, ahogy ön mondta, Báb elnöknek, és egy kiírt új választás után elindította a reformokat. De még mindig marad a kérdés, hogy attól tudnélik, mert visszalép a korábbi elnök, akinek egyébként az életkora már azt valószínűsítette akkor is, hogy sokáig már nem maradt közöttünk. Miért ne folytatódhatna egy másik diktatúrában ez a dolog? Miért ne lehetne egy ideig Báb elnök az elnök, aztán pedig rendes elnök, és akkor ő kezdi a saját klánját beépíteni, vagy éppen összefogni a korábbi klánnal. Szóval én azt nem értem, hogy mitől jött rá arra, hogy a megoldás valamire, az országra, az ő helyzetére egy demokratizációs folyamat?
Már most Tokajevre értünk most.
Igen.
A jelenlegi magyarázatok, ami a helyiektől származnak, tehát hogy hogyan érzi a, mondjuk a helyi elit most, ezt tudom, hogy gyakran járok, ugye, az, hogy tulajdonképpen semmi nem változik, csak elitváltás van, és egy kicsit fogyaszthatóbb és emészhető formában maradt fenn az elnöki rendszer, de ezzel alapvetően különösebb bajuk nincsen addig, amíg az emberek jól élnek, és az ő saját szférájuk nincsen sértve. Egyébként valóban nagyon, nagyon sok lépés történt mondjuk egy igazi több pártrendszer kialakítása érdekében, bár kritikák illették ezeket, de valahogy mégiscsak elkezdték. A szólásszabadság nagymértékben javult, a nem állami szervezetek, az NGO-k működési feltételei javultak, például külföldről fogadhatnak el támogatásokat, és egyébként mindenféle liberálisnak mondott eszméket is terjeszthetnek. Ennek megvan a saját különbejáratú oka, ugye ez a egyik oldalról ők, ugye mondjuk Kazaksztán is a kazak elit üzletel az oroszokkal, másik oldalról meg nem szeretne rákerülni azokra a listákra, amik az ő utazásaikat korlátoznák, ezért az Amerikának kedves témákat egyébként hagyják, például az NGO-k esetében terjeszteni, vagy egyáltalán beszélni róla. De most visszatérve a kérdésre, Tokajev azért nem teheti meg, hogy egy Nazarbajevhez hasonló erősebb elnöki rendszert működtet, mert egész egyszerűen a 2022-es zavargások arra is rámutattak, hogy azért van feszültség. Van feszültség a társadalomban, még ha az a feszültség korán sem volt akkora, mint amiket a híradókban, a képeken láttunk, hiszen az is bebizonyosodott, hogy azért az már egy szervezett dolog volt, hogy az alvilági kapcsolataikat felhasználva a korábbi elnöknek a magukat veszélyben érző emberei, ugye a Tokajev már akkor is tervezett komolyabb reformokat, attól féltek, hogy elvesztik a befolyásukat, ezért úgy döntöttek, hogy egy instabil helyzetet alakítanak ki az országban, amiből majd az ő köreik vezetik ki erős kézzel Kazaksztán. Na most ez nem jött be, mert ugye Tokajev behívta a KB ezt az oroszok vezérlésével, és gyakorlatilag gyorsan rendet tettek, de ebben benne volt az is, hogy nem feltétlenül volt alkalmas a kazak rendvédelem arra, hogy a saját emberei, saját polgáraik tekintetében kemény kézzel rendet rakjanak, de az is hozzátartozik, hogy végül is ezeknek a nemzetközi erőknek különösebb erőszakot nem kellett gyakorolni, elfoglalták a stratégiai pozíciókat, és ezzel már jelezték, hogy nincs értelme a további harcoknak. Tehát ez egy olyan feszültséget azért felhozott, hogy instabil tud lenni a helyzet. Volt már ilyen korábban is Kazaksztánban, azonban az furcsa mód nemzeti alapú volt, nemzeti érzelmi alapú volt, ugyanis a legutolsó komolyabb elégedetlenség, ami tüntetésekben is kifejeződött, az pontosan a 2016-os földtörvényhez kapcsolódott, ami lehetővé tette volna például, hogy Kína és kínai állampolgárok földet vásároljanak Kazaksztánban, és ez olyan szinten bántotta az önbecsülésüket, az átlag embernek az önbecsülését, hogy erős tiltakozásokat váltott ki. Korábban is voltak persze pont a 2022-es gyújtópontnál, Zsanaozen tartományban munkáslázadások és elégedetlenségek, azonban azokat a rendvédelmi erők tudták még kezelni. Még azt így zárójelben hozzátenném, hogy furcsán hangzik, de Kazaksztánban egyszerűbb ilyen szempontból rendet tenni, ugyanis egy hatalmas ország, azonban kevés része lakott. Uh-huh. És azok is közlekedési folyosók mentén vannak összekötve, tehát mondjuk a nyugati részből Almatiba vagy két úton mennek, vagy sehogy, mert hogy a nagy semmin keresztül nem tudnak eljutni. Tehát ugye ez minden szervezkedés már
eleve, hogy az ő küldöző
katonának azoknak sokkal nagyobb a jelentősége, mint egy ilyen sűrű lakott közép-európai, vagy akár nyugat-ázsiai részen.
2022. január 2-án kezdődnek ezek a tüntetések Zsangeözen városában, ami az olajvárosnak mondott, tehát gyakorlatilag ugye ebből is következik, hogy az egyik nagyon fontos nyersanyagként csak az asztálynak a nyers olaj. Igazából, mert mindig van egy szikra, ami az egészet begyújtja, ez itt most az autógáz árplafonjának az eltörlése, áremelkedés, stb. Keltett, aztán azt később az elnök sietett visszaállítani, persze, de hát akkor már baj volt, és 5-től kiirdett a rendkívüli állapotot, és innentől jön az, amit ön mondott, ez a KBSS, ezt le kell fordítanunk ugye a hallgatóknak, Kollektív Biztonsági Szerződés Szervezete, ami a Szovjetunió bukása utáni, hát ilyen a birodalmat lazán összefogó, mondjuk egy ilyen Commonwealth típusú,
az a fákod, ugye katonai, ez egy közép-ázsiai katonai,
ez a katonai szövetség, ebbe örmények, fehér oroszok, kirgizek, oroszok, tadzsikok, kazakok vannak benne, na ezeket hívta be, nyilván az oroszokat jelentette persze elsősorban. Mennyire volt ebben azért benne Nazarbajevnek a keze? Mert Tokajev keménységéből, abból, hogy ő lőparancsot adott ki a tüntetők ellen, illetve az a tény, hogy tűzharcról számolt be a média magyarán, a tüntetőknek is voltak fegyverei, illetve hát az ott megjelenő nyugati sajtó arról írt, hogy a helyiek által nem nagyon ismert arcok tűntek föl a lázadók között, tehát valahonnan jöttek, vagy küldték őket. Ez azért mégiscsak egy ilyen pucsízt adott ennek a dolognak.
Igen, a diagnózis abszolút helytálló. Már csak az a kérdés, hogy ki állt mögötte. Tehát az, hogy megdrágult a gáz, az autógáz ára, ez csak egy szikra volt, de egy ilyen kreálcikra, egyre inkább bizonyos, hiszen elmondások, a helyiek elmondása szerint szegénynek számít az a tartomány, de az átlagkeresetek ott magasabbak, mint a kazak átlag, ugye ott az olajváros és környékén. Tehát önmagában, és ugye most arról beszélünk, hogy 40 forintról, nem tudom, 80 forintra emelkedik az ára, tehát önmagában még azokban a jövedelmi viszonyokban is belefért volna, tehát valójában egy ilyen közigazgatási szünet is volt, az éveleje volt, mindenki szabadságon, egy remek helyzet volt arra, hogyha bármi van, akkor nehezen működjenek a riadóláncok és a mozgósítások. Tehát egészen biztosan kitervelt volt. Az egyik verzió szerint, most már azt is mondhatnánk, hogy hivatalos verzió szerint a Nazarbajev családja és azoknak az alvilági körei lettek ebben a tekintetben mobilizálva, mégpedig pontosan, ahogy Almatiban is láthattuk, hirtelen fegyverek kerültek a tüntetőkhöz, hirtelen megjelentek az egyébként maffiának dolgozó végrehajtó emberek, és az egyértelmű cél a zavarkeltés volt, több épületet felgyújtottak, többek között Nazarbajev almati rezidenciáját is, ugye ott is volt egy úgynevezett palotája, meg a városházát felgyújtották, kifosztották az összes üzletet egyébként. Almati most egy hasonló vásárlóparitással rendelkező város, mint Budapest, hozzátenném. Tehát valóban ijesztő dolgok történtek, és ennek egyértelműen az volt a célja, hogy meggyengítsék az elnököt, és olyan reakciót váltson ki, hogy most ártatlan kazakokba belelőve. És már csak az is alátámasztja ezt, hogy Nazarbajev klán keze benne volt, hogy azért most ez is persze megítélés kérdése, de mégiscsak a Nazarbajev bizalmi emberét zárták börtönbe, aki korábban miniszterelnöke is volt, ugye Massimov, és azóta is börtönben van, és őt vádolják tulajdonképpen államrend megdöntésére irányuló pucskísérlettel. De persze vannak olyan hangok is, hogy ez az oroszoknak épp úgy érdeke volt, hiszen az ukrajnai invázió előtt akkor letesztelhették a hátországot, hogy mennyire tudnak rendet tartani, de van egy olyan verzió is, hogy Amerika keze benne van, hiszen Amerikának mindig vannak az ezen teória szerint alvó sejtjei, főleg az ilyen számukra fontos és érzékeny országokban, amik Oroszországgal határosak, és mondjuk tegyük fel valós zavargások és valós okokkal bíró zavargásoknál azonnal aktiválni tudják ezeket, és tudják tovább pörgetni ezt az elégedetlenséget egy színes forradalom irányába. Ugye ez egy harmadik verzió. Most mindegyiket meg lehet cáfolni, és mindegyikre lehet indokot is találni. Minden esetre szoktam mondani, hogy az a furcsa helyzet állt elő, hogy Amerikának a szerepét például azért tartom kevésbé hihetőnek, hiszen jelentős gazdasági érdekeltségekkel rendelkezik, és szoktam mondani, hogy még olyan is előfordulhatott, hogy amerikai cégek olajkutyait orosz katonák őrizték, hogy mondjuk a lázadók ne tudjanak szabotázs akciókat elkövetni ellenük. Tehát ez egy nagyon zavaros helyzet, és most a fél hivatalos és már a hivatalos magyarázat is az, hogy Nazarbajev körei. Nazarbajevnek egyébként nem esett baja, illetve nem volt a következményei ránézve fizikailag, de természetesen teljesen háttérbe vonult és minden tisztségéről lemondott, viszont nem kezdődött számonkérés, viszont a családtagjai, egyes családtagjai és ezeknek az emberei ellen azért indultak eljárások. Tehát valószínűleg egy alku egyébként születhetett, hogy nem sikerül ez a kísérlet, hagyjatok akkor dolgozni, és én viszem tovább az országot a saját elképzeléseim mentén.
Előrehozott választásokkal menekül előre, ugye? Tokajev 2023. március, minek utána 2022-ben őt újra választják, és akkor feloszlatja a kazak parlament alsóházát. De ez érdekes módon ez már egy új választási rendszer szerint történik. Egy vegyes választási rendszer szerint, ami sokkal inkább lehetővé teszi azt, hogy hát ne csak a rendszer emberei kerüljenek be föltétlenül. Nem tudom persze, hogy miközben megengedik azt, hogy különféle pártok szerveződjenek, induljanak, tehát nem számít bűnnek, ellenzékinek lenni. Ezzel együtt mennyire jellemző az, hogy ezek az ellenzékiek azért eléggé kézben vannak tartva?
Hát... Nagy csodákat nem lehetett várni ettől, egész egyszerűen azért, mert hogyha 30 évig egy erős elnöki rendszer volt, akkor hogyan alakulhatott volna ki egy erős ellenzék, mert ráadásul az ellenzék ikonikus arcai, azok leginkább már külföldön éltek, és hogy is fogalmazzak diplomatikusan, nagy többségük maguk is megvádolható köztörvényes, jellemzően gazdasági bűncselekményekkel. Tehát ugye vannak csalódott oligarchák és ellehetetlenített oligarchák, akik aztán Párizsba menekülnek és onnan ellenzéket szerveznek. Nem biztos, hogy sokkal jobb lett volna ez a kazak népnek, de én onnan tudom, hogy valóban működött ez a rendszer, mert ott voltam a választásokon is, illetve előtte is jártam az országban, sőt olyannal is beszéltem olyan barátommal, aki egy korábbi nem tudom, miniszterhelyettes, most egy think tanket visz, és politikai kommunikációval foglalkozik. Ő maga például egy egyéni képviselőkampányát vezette valahol Észak-Kazaksztánban. Nem jutott be az ember, de nem mondtak olyat, hogy csalás miatt nem jutott volna be. Egész egyszerűen a politikai kultúra még nem tartott, hogy valódi ellenzéki hangok, valós programokkal induljanak, másrészt ne feledjük el, hogy ha maga a kormányzó erő, az elnök progresszív programot hirdet, akkor tulajdonképpen is szívta a levegőt az ellenzéktől, hiszen mit mond az ellenzék arra, ami egyébként felvilágosult és helyeselhető program? Tehát nem nagyon voltak különbségek e tekintetben. Na most azt meg láthatjuk, hogyha nagyon-nagyon szélsőséges liberális témákat hoznak be, az meg nem éri el az egyébként tradicionális kazak társadalomnak az ingerküszöbét. Tehát most a melegek jogaival, vagy éppen a női egyenlőséggel lehet kampányolni, csak nem biztos, hogy sokakat érdekel. Másrészt például a női egyenlőségben egyáltalán nem állnak rosszul. Tehát, hogy azért korántsem olyan rossz a helyzet, annak ellenére, hogy diktatúrának nevezték 30 évig az ország, hogy akkor ott minden rossz volt. Ugyanúgy élnek az emberek tulajdonképpen, mint Magyarországon vagy a magyar vidéken, és én nagyon sokat találkozom átlag emberekkel, és azért nem élnek rosszul. Tehát ilyen közegben nem lehet azt mondani, választhatok engem, és majd én elhozom a Kánaánt. Mert még egyszer, azért az elnöki hatalom arra mindig odafigyelt, hogy a nép azért egy elfogadható szinten éljen. Infrastruktúra fejlesztések voltak, még ha néha fölöslegesek is, vagy nem jó minőségben. Szociális transzfereket juttattak, egy nagyon komoly és fejlett oktatási rendszer működik, a kultúra pezseg. És a multivektoros külpolitika keretében tulajdonképpen minden országgal próbálnak jobban lenni, és még hozzá egy rendkívüli vallási tolerancia is van az országban. Tehát, hogy még sem felekezeti, sem nemzetiségi konfliktus nincsen.
Ami a, hogy mondjam, azt a helyzetet illeti, amikor a rendszer hirtelen elkezd liberális és engedékeny lenni, hogy ezt hogy fogadják az egészen máshoz szokott emberek, arra Germánus Gyulának volt egy példája korábbi Egyiptomból, hogy amikor bejelentették a tehát parlamentként működő, nem tudom egyébként, hogy hívták, Meclisben mondjuk, hogy akkor aki a kormány mellett van, az üljön a jobb oldali padsorokba, aki a kormány ellen van, az üljön a baloldali padsorokba, akkor a baloldali padsorokból elkezdődött a menekülés a jobboldali padsorokba, senki nem akart a kormánnyal szemben lenni, egyszerűen nem hitték el, hogy ez egy ilyen lehetőség, és hát a húzás az erőhöz, az ugye ez mindig megmarad. Van itt egy kérdés egyébként, amire azért is kíváncsi vagyok, mert mondta, hogy ott volt a választás idején, beszélgetett emberekkel, és ennek a beszélgetésnek az elején említette a etnikai toleranciát, tehát tulajdonképpen azt, hogy itt sokféle nép él békében, hogy az oroszok aránya nagyon durván magas. Durván magas. Tehát sokan azt mondták, hogy gyakorlatilag Kazaksztán helyzete majdnem olyan volt, mint a Baltikumban levő orosz jelenlét, már úgy értem, hogy 90 előtt. Hogy vannak ők az oroszokkal, illetve az oroszok hogy vannak velük, a kazahokkal. Mégiscsak kétféle kultúra ez.
Igen, ez így van. Néhány adat, hogy megértsük a helyzetet. A rendszerváltáskor, függetlenné váláskor 40%-nyi orosz volt az országban, és 50% alatti volt a kazakok részaránya. Jelenleg 70% a kazakoknak a részaránya, és 20%-ra tehető az oroszok részaránya. Az orosz lakosság csökkenésének két fő oka van. Egyrészt visszatértek Oroszországba, mert úgy ítélték meg, hogy nekik nem nagyon van perspektíva Kazaksztánban, annak ellenére, hogy dedikált program ellenük nem volt, de erre mindjárt majd mondok azért valamit. Másrészt pedig egyszerűen idősek voltak és már nem élnek. Van olyan ismerős egyetemi szférából orosz, illetve orosz-ukrán származású, hogy ő például azt mondta, hogy ő már mondjuk 20 évvel ezelőtt látta, hogy ő neki az egyetemi vezetési szinteken nem lesz pozíció, mert hogy ő orosz és nem kazak. Annak ellenére Kazaksztánban született. És tény, hogy volt egy nemzeti, vagy van egy nemzetépítési folyamat, és van egy ki nem mondott, de létező policy, hogy ahova lehet vezető helyekre, azért kazakokat rakjunk. Ez nem jelenti azt, hogy más nemzetiség nem rúghat labdába, hiszen volt olyan miniszterelnök is, aki azt hiszem éppen ujgur származású volt. És az, hogy miért nincsen különösebb konfliktus, annak két fő oka van. Egyrészt az orosz jelenlét az nem a Szovjetunióval kezdődött. Az 1700-as években a kazakkánság a cári birodalomnak a protektorátusa volt, 1800-as évek elejétől kezdve pedig konkrétan már katonai jelenlét is volt, szintén egyfajta protektorátus formájában. Tehát gyakorlatilag az orosz kultúra az 250 évre tekint vissza, nem csak ott, és ez talán segít megérteni a többi ország helyzetét is, hanem például Moldovában is. Az első posztok, katonai állomások azok 1810-es években alakultak, nem csak Kazaksztánban, hanem Beszarábiában is. Egyedül, ha talán a balti államokra mondható, hogy ezek csak a második világháborútól kerültek szovjet kultúra és befolyás alá. A kazakok esetében tehát az oroszokkal való együttélés sokkal régebbre tekint vissza. Jelentős konfliktusok voltak, elsősorban ugye az orosz parasztok beáramlása, a legelők feltörése és az állattenyésztés visszaszorítása, ami egy életmód volt tulajdonképpen. Meg valójában hát önmagában az, hogy kazakokat letelepítették, hiszen ők vándoroltak legelőről legelőre, a kazakok jelentős része, annak ellenére, hogy komoly városaik is voltak a történelem során. Aztán megnyitották ugye a taskenti vasútvonalat, ami egy olyan változás hozott, mint Amerikában a vasúti építés, ugye, és olyan konfliktusokat is előhozott, de ennek ellenére az orosz kultúra, az orosz nyelv az terjedt, és mivel a nomád népeknél az írásbeliség korlátozott volt, ezért tulajdonképpen az alfabetizáció is, még a kazak nyelvű is orosz segédlettel ment végbe a Szovjetunió alatt. Tehát ilyen szempontból volt egy szoros együttérés évszázadokon keresztül. A másik, ami nagyon fontos, hogy mint említettem, a jelenlegi kazak államhatárokon belül van legalább 40 féle nemzetiség. És nagyon érdekes szerintem, amit érvként fel tudok hozni, hogy az orosz az összekötő nyelv. Tehát nem kényszerítik a németeket, de egyébként a szerencsétlen volgai németeket telepítették ki a kazak sztyeppére. Én magam is ültem 20 évvel ezelőtt egy olyan néni mellett a repülőn Karagandába tartva, akivel németül beszélgettem, egy idős nénivel, és ő ott él, nem tudom, 50 éve a Karaganda környéki valamelyik faluban. Tehát nem kényszerítették őket arra, hogy akkor tanulják meg a kazakot, mert ez az államnyelv, hanem rendkívül bölcs módon azt mondták, az orosz is hivatalos nyelv, és ez az összekötő nyelv. És ez megmagyarázza azt is, hogy ők miért nem tudnak és miért nem akarnak totálisan szembefordulni Oroszországgal, ugyanis hogyha ők azt mondják, hogy az orosz orosznak lenni bűn, és az oroszok az ellenség, és az orosz nyelv az megvetendő, akkor még az sem kizár, hogy nemzetiségi zavargások alakulnak ki, hiszen kialakult egy érzékeny egyensúly, mindenkit hagynak élni, mindenki gyakorolhatja a vallását és a nemzeti érzelmeit, de az orosz az, ahogyan tudnak kommunikálni egymással. És ez egy nagyon fontos, és ez egy sokkal fontosabb dolog. Másrészt, hogy lássuk, ugye az orosz tévéadásokat ugyanúgy tudják ott fogni, azt mindenki megérti. Van olyan egyetemi kollégám, hasonló korú, mint én, ő kazaknak született, kazahul beszél, de egyébként a családon belül is oroszul beszélgetnek. Mert hogy kényelmesebb, jobban jön. A fiatalabb generáció, főleg a vidéki, az már tulajdonképpen inkább kazahul kommunikál egymással. Ilyen módon egy nagyon-nagyon érzékeny viszonyrendszer tapasztalható orosz.
Bocsássam meg, hogy közbevágok, a fiatalabbak, ez a kifejezés vonatkozik a fiatal oroszokra is? Vagy az oroszok az egyfajta konglomerátumban maradnak azért, és az orosz a nyelv, amit használnak? Fiatalok, öregek, mindegy.
Hát ez egy jó kérdés.
Hát csak azért kérdezem, mert a Baltikumban terjed a lett, vagy a litván, vagy az észre használata a fiatal oroszok között is.
Hát a fiatalok eleve már jobban beszélnek kazahul. Most úgy gondolom, hogy ez oda-vissza érvényes, tehát akik még oroszok, fiatalok maradtak, azok muszáj megtanulni a kazahul, mert előbb-utóbb egyszerűen nem tudnak betölteni bizonyos állásokat, ha beszélnek. Persze a nagyvárosokban ez megint nem igaz, tehát most, ha Almatiban, Asztanában sétálunk, akkor oroszul beszélgetnek egymáshoz. Nem csak Kazaksztánban van, hogy az Azerbajdzsánban is így van, meg Moldovában is, hogy elmegyünk is Sinyóba. Tehát nem feltétlenül románul halljuk az embereket beszélni az utcán, hanem oroszul. Az oroszokhoz, tehát mint az államhoz, de most ugye itt az orosz kultúrához való viszonyt ecseteltem, vagy egyáltalán az oroszok és kazakok viszonyrendszerét, de hogyha az országokra gondolunk, akkor megint az a helyzet, hogy mit tud csinálni Kazaksztán, Kína és Oroszország között. Egy biztos, hogy azt nem tudja csinálni, amiben reménykedik a nyugat, vagy amivel hitegeti a nyugat a közvéleményt, hogy lehet itt bármilyen liberális demokráciát elhozni bármely közép-ázsiai országban. Vannak geopolitikai realitások, hiszen már az örmények és már a grúzok sem hiszik el, hogyha Oroszország ellenük fordul, akkor majd bárki megmenti őket. Már azt sem hiszik el egyébként, hogy az Európai Unió tagja lesznek. Tehát azzal kell együtt élniük, hogy a státuszkót fenn kell tartani, egy jó viszonyt Oroszországgal, de emellett jó viszonyban kell lenni Amerikával, jó viszonyban kell lenni az Európai Unióval, és jó viszonyban kell lenni Kínával. Ezt csak akkor tudják megtenni, hogyha nem egyedül vannak, hanem elkezdenek egymással szövetkezni, és ezért láthatjuk azt, hogy 30 év után megindult egy közép-ázsiai integráció. Még csak egy tulajdonképpen informális, de legalább vannak rendszeres találkozók, és már közös védelmi dolgokban is gondolkodnak. Ugyanis, hogyha együttesen lépnek fel, akkor nehezen tudja a befolyását kiterjeszteni bármelyik nagyhatalom vagy középhatalom rájuk.
Ez nagyon érdekes, amit mond ebben. Kik a szereplők, és ugye magától értetődően az egyik, hát nem szemben álló fél, de olyan fél, amelyiknek mutatni akarják az együtt létet, közös érdekeket, az Moszkva.
Ez így van, ez így van. Aki nélkül viszont nagyon nem tudnak még létezni sem, hiszen például bár Kína egyre erősebben jelen van ezen a biztonságpolitikai fronton, de mégiscsak Moszkva az, akihez fordulhatnak, hogyha egy belföldi bizonytalanság van, ugye a KBSS pontosan erről szólt.
Hát ez egy nagyon nehéz balanszírozás. Ki igen. Van bennebb? Kazaksztán egyébként egy ilyen központi szervező.
Kazaksztán és Üzbegisztán. Ugye az üzbég reformok, illetve az üzbég váltás 2017-től kezdődött meg valójában, és egy sokkal tisztább és egyértelműbb reform és kitartóbb reformúton haladnak, mint Kazaksztán. Ugye Kazaksztánban maga Nazarbajev is sok reformot indított, de aztán meg Tokajev is, még az események, 2022-es események előtt, de ezek meg mindig megfeneklettek az érdekeltek ellenérdekeltségén, vagy a bizonyos köröknek az ellenérdekeltségén, és emiatt is volt csalódott egyébként a kazak társadalom. Üzbegisztánban egy hihetetlen pesgést látunk, egy hihetetlen gazdasági fellendülést, és egyébként még azt is mondanám, hogy politikai és külpolitikai nyitást, hiszen Üzbegisztán a 2016-ig tulajdonképpen Észak-Korea, Türkmenisztán után a harmadik legzártabb ország volt. És egy igazi rendőrállam, amit én soha nem tapasztaltam Kazaksztánban, az Üzbegisztánban rendkívüli módon jelen volt. Tehát megzárták a külföldieket, a rendőröket korrumpálni kellett minden utcasarkon, mert egyébként baja származott az embernek, és így tovább. Na most ez a két ország ráadásul nem volt jó viszonyban egymással. Ne feledjük, 1991 után minden közép-ázsiai ország a saját nemzetépítésével volt elfoglalva. Még határincidensek is voltak, ugye pontosan az említett okok miatt, hogy meghagyták a szovjet határokat. A nemzetközi közösségnek nem volt érdeke, hogy engedjen nemzetiségi alapú határváltoztatásokat például a Fergana völgyben, mert hogy akkor az milyen precedens lenne majd a Balkánon vagy Afrikában. Ezért maradtak tulajdonképpen a határok, félig meddig nemzetközi nyomásra is. Ezek az országok eljutottak odáig, hogy volt, hogy az üzbék-kazak határ le volt zárva. Nem lehetett átmenni rajta. Most pedig két erős gazdasági hatalomként és külpolitikailag, világpolitikában jól mozgó szereplőként, ők ketten elkezdték dinamizálni a közép-ázsiai együttműködést, ami azért érdekes, mert hangsúlyozom még egyszer, hogy amikről beszéltünk, KBSS, Shanghai együttműködés, akár az Eurázsiai Gazdasági Unió, ezek mind érinti Közép-Ázsiát, vagy mondjuk a türk államok szervezete, mind érinti Közép-Ázsiát, hát persze kivétel mondjuk a türkök esetében Tadzsikisztán, meg még furcsa mód Türkmenisztán is csak megfigyelő tag, de egyiket sem ők kezdeményezték. Ez mind külső szereplő kezdeményezésére létrejött integráció. Most az utóbbi években, a Covid környékén indult el először, hogy ők, azt mondja az öt elnök, hogy ők összeülnek rendszeresen. Közép-ázsiai elnökök csúcstalálkozója különböző városokban, és ott már különböző dokumentumokat fogalmaznak meg, különböző célokat fogalmaznak meg. Ugye ez az organikus és belülről jövő integráció, és a legfőbb cél az, hogy legyen egy biztonságpolitikai együttműködés, egy védelmi együttműködés tulajdonképpen, és legyen egy gazdasági, egyfajta unió, de legalább egy vámunió. Ugyanis jelenleg még az egymás között is ezeknek az országoknak nehéz kereskedniük. Nem beszélve a közlekedésről. Hát mondjuk Almatiból lejutni Asgabadba néha azzal jár, hogy el kell menni Isztambulba és ott átszállni. Mert egész egyszerűen nincsenek közvetlen járatok a fővárosok között. Tehát jelentős tere van és lehetőségei vannak az integrációnak, és ez egyfajta védelmi mechanizmus, hogy azt mondják, hogy igen, már 30 év után eljutottunk egy kikristályosodott nemzettudathoz, gondoljuk csak el, Kazaksztán volt a legnehezebb helyzetben, az üzbégeknél egy fokkal egyszerűbb volt a helyzet, és most már foglalkozhatunk azzal, hogy meg is védjük magunkat a szomszédaink segítségével. Ne ellenségnek tekintsük őket, ne vetétársnak, hanem szövetségesnek.
Mindezek fényében, amikor 2022. február 24-én Putyin megindítja a csapatait Ukrajna ellen, akkor ezeknek az államoknak, és hát legfőképpen Kazaksztánnak el kell gondolkodni azon, hogy hogyan reagáljon. És megpróbálnak függetlenként reagálni. Jól tudom egyébként annyira, hogy Tokajev vissza is utasított egy orosz kitüntetést, ami hát elég példátlannak számít, hogyha igaz, de hát a média ma 2024. február követő hónapokban valami ilyesmiről tudósított.
Kazaksztán ebben a tekintetben is egyensúlyozni próbált, miközben humanitárius segélyeket szállított Ukrajnának, és egyébként kiállt a terület integritása mellett, és egyébként nem volt hajlandó elismerni a Luganszki és a Donyecki kvázi népköztársaságokat. Amellett viszont nem volt hajlandó elítélni sem Oroszországot az ukrajnai invázió miatt. Tehát ugye
hát nem mondtak ki ezt a nyilvánvaló
tényt. Így van, tehát ők megtartották a kvázi semleges, egyensúlyozó státuszokat, mint ahogy egyébként az összes közép-ázsiai ország. Nem igazán van más választásuk. Sőt, én megbízható forrásokból úgy tudom, hogy noha ez hivatalos kommunikében nem olvasható, de azért a kazak elit egyre kevésbé szolidális Ukrajnával, mégpedig egy érdekes dolog miatt, mert azt mondják, hogy egész egyszerűen nem értik, hogy miért kellett kiélezni a nemzetiségi feszültségeket az országban. Ugye mondják ezt a kazakok, amit említettem, hogy ő példaért, tulajdonképpen példaértékűen megoldották a nemzetiségek közötti békés együttélést. Nyilván most ebben vagy igazuk van, vagy nem, tehát ez az ő dolguk.
Hát ezt a kérdést két félnek kell fölteni Moszkvának elsőképpen, és Kijevnek.
De ők most az Ukrajnán belüli, tehát hogy most az egy dolog, hogy az oroszoknak, az oroszokhoz hogy viszonyulnak, de hogy az összes többi nemzetiséget érintette ennek a lendülete. Ugye pont Magyarországgal ezért van konfliktusban Ukrajna, hogy az ottani magyar kisebbségeknek milyen jogokat biztosnak, és miért nem. Tehát meglehetősen kritikus hangokat hallottam Zelenszkij elnök politikájával és működésével kapcsolatban. De még egyszer mondom, hogy a hivatalos Kazaksztán kiáll Ukrajna területi integritása mellett, azonban nem hajlandó elítélni Oroszországot, és igaza van, egy érzékeny helyzetben vannak, az ország északi részét egyes, mármint Kazaksztán északi részét egyes ukrán, orosz ultranacionalista politikusok Oroszországnak követelik, mondván, hogy az ősi orosz föld. Na most hát valójában egyébként ősi kazak föld, hiszen ősi kazak városok is most jelenleg Oroszország részét képezik. De most ezen túllépve van egy több ezer kilométeres határ Oroszországgal, amit lehetetlen védeni. Tehát, hogyha Oroszország akarná, akkor tulajdonképpen több száz kilométer mélységben behatolhatna Kazaksztánban. Az egy másik kérdés, hogy azt a nagy végtelen sztyeppét ők maguk is hogyan tudnák megvédeni. Tehát egy ilyen ide-oda mozgó front alakulna ki, hiszen lehetetlenség akkor a területen háborúzni, még hogyha földrajzilag relatíve könnyű is. De pontosan egy okos külpolitikával tudják ezt megakadályozni, hiszen egész egyszerűen nem lehet ilyen hosszú határszakaszt megvédeni, meg nem is hiszem, hogy akarják, de nem is hiszem, hogy lenne valós orosz szándék erre, ezek csak ilyen politikai revolverezések. Az tény azonban, hogy amikor az oroszok úgy érezték, hogy Kazaksztán túlment az ukrán válság kapcsán egy bizonyos ponton, akkor hogy nem lehetetlenítették a kazak olajszállításokat Oroszország területén keresztül, és azt tudni kell, hogy a kazak olaj jelenleg csak Oroszországon keresztül tud jönni. Ugye nekik nincsen világtengerhez való hozzáférésük, és a Kaszpi-tengert északról elkerülve is, és Szocsi alatt, Novorosszkban, a terminálban tudják hajóra pakolni a vérzivatalos Fekete-tengeren. Tehát nem egyszerű az a kazakok helyzete, hiszen nekik azért is kell egyensúlyozni, mert hogyha nem egyensúlyoznak, akkor elvágják az export lehetőségeiket. Azt az olajmennyiséget nem feltétlenül tudják Kínába szállítani adott esetben. Délre pedig nem tudják, hiába lenne rá igénye Indiának, de nincsenek közlekedési folyosók a Dél-Ázsia irányába. Tehát ők egy csapdahelyzetben vannak, úgyhogy amikor a kazak külpolitikát értékeljük, akkor abból kell kiindulnunk, hogy valóban van egy fizikai valóság. Egészen addig, amíg a Kaszpin tengeren átvezető olaj- és gázvezetékek nem épülnek meg, addig nem lesz más alternatíva. Ugye Irán az megint egy labilis pont, és még közte van Türkmenisztán is, ráadásul Türkmenisztán is a Kaszpi tengeri folyosóban érdekelt, azonban annak ellenére, hogy a Kaszpi tengerre egy speciális jog vonatkozik, pár évvel ezelőtt a környező országok megegyeztek, és jog szerint erre nem lehetne lehetőségük, de mind Oroszország, mind Irán akadályozza ezt a projektet, hiszen egyik őknek sem érdeke az, hogy őket elkerülve folyjon az energia Európa irányába.
A kérdés az mindezek után, hogy mik a kilátásai a Tokajevi reformoknak. Ugye a reform szó az nem szabad, hogy félrevezessen bennünket, bár a magyarok ezt pontosan tudják, hogy ami mondjuk a 60-as évek végén elkezdődött a politikában kicsit, gazdaságban inkább változás, és amit 68-as reformoknak neveztek, amíg a szovjetek meg nem folytották, az nem a rendszer megváltoztatására irányult, hanem a rendszer működésének a megjavítására, ami kényszerűen együtt járt egyfajta liberalizálásra. Tehát azt akarom csak mondani, hogy Kazaksztán esetében sem jelent a reform valamiféle nyugatios irányt, vagy éppen nyugati mintáknak az átvételét, de kétségkívül, hogy azok a minták azért, amik a reformot felhasználhatók, azok nyugatias minták. Tehát mindig megmarad egy ilyen kétarcúság, úgy gondolom legalábbis hosszú időn keresztül. Mi ennek a plafonja?
Nyugati minták vannak, nyugatias társadalom soha nem lesz, véleményem szerint. Egész egyszerűen ezt láthatjuk nem csak Közép-Ázsia példáján keresztül, de hát a Kaukázus, Észak-Afrika, Irak, Afganisztán elvetélt kísérleteinél is, hogy egész egyszerűen nem lehet bevezetni nyugati típusú rendszereket olyan országokban, akik évezredek óta egészen másra vannak kódolva, ha csak másban nem indulunk ki az említett törzsszövetségi és klán alapú rendszerek. Ez nem csak Kazaksztánban jellemző. Ezek patriarchális, tradicionális társadalmak, ahol más értékek fontosabbak, mint amik most nyugaton a mainstreamben elhangzanak, és ami ilyen mércévé lett téve. Tehát, hogy reformok vannak, de nem is vezetne sehová, láthatjuk Kirgizisztán példán keresztül, ünnepelte a világ a tulipános forradalmat 2004-ben, azóta négyszer volt puccs az országban, névleg egy nagyon frankó nyugati típusú demokrácia van, valójában pedig általában mindig egy újabb erős elnök, egy diktátor típusú elnök egy klán élén uralja az országot. Ez a mai napig is így van. Tehát, hogy egész egyszerűen az van, hogy erre a társadalmi szövetre nem lehet minden átmenet és minden kritika nélkül ráengedni a nyugati értékeket. Ezek tényalapú dolgok, és ezért nem is működhet, és valószínűleg ezért nem is nagyon próbálkoznak már ezeknek a nyugati eszméknek az erőszakos terjesztésével és bevezetésével, mint ahogy megtették ezt, és sikertelenül ugye a színes forradalmak időszakában. Úgyhogy a reformok is ezt tükrözik. Vannak reformok, vannak nyugati értékek, amiket átvesznek, emberi jogi dolgok, szólásszabadság kérdésében és hasonlókat, és a plafon pedig nyilván az lesz, amit a társadalom elvisel, amit meg csak akkor tudunk el meg, hogyha van egy zavargás, ami a feszültségeket a felszínre hozza. Én jelenleg ilyen veszélyt nem látok. Tokajev meglehetősen felvilágosult reformokat indított, odafigyel a társadalom igényeire, és odafigyel arra, hogy azért egy jelentős távolodás van a társadalomon belül is, most nem jövedelmi szempontból, hanem értékrend szempontjából is, hiszen azért a fiatalok a globális világban már minden információhoz hozzáférnek, már mindent látnak. Kazaksztánban nincsen korlátozva az internet például, tehát még szerintem, ha jól sejtem, Törökországban is erősebben korlátozzák a hírekhez és az információkhoz való hozzáférés, mint ott. Én szerintem egy nagyon fontos dolog, ami még megkönnyíti a reforma vezetését, hogy sokkal könnyebb, mint mondjuk Tadzsikisztánban, vagy akár Üzbegisztánban, hogy nagyon-nagyon toleráns, illetve liberális a vallási felfogása, a muszlim vallás felfogása is, és rendkívüli módon arra figyelnek a radikálisok kiszorítására, és egyáltalán a csirájában való elfolytására.
Tehát ez, amit egyébként a szakértők nagyon szerintem rosszul iszlamizmusnak szoktak mondani, mert szerintem ez egy használhatatlan fogalom, de mindegy, ami hát egy ilyen szélsőséges formáját jelenti az iszlámnak, ez nincs.
A radikális formája nincsen. Nyilván is az van, mint Magyarországon, vidéken vallásosabbak, a nagyvárosokban kevésbé vallásosak, de azért azok a vahabita szekták, akik bármikor hadrafoghatók, azok azért nem alakulhatnak ki, mert egyrészt a rendvédelem odafigyel, másrészt a lakosságnak nincs rá igénye. Tehát elmenjünk Kazaksztánban, persze muszlim ország, de nagyon kevés burkás asszonyt látunk, isznak alkoholt, a sertéshúst nem fogyasztják egyébként, arra jobban odafigyelnek, mint az alkoholfogyasztás tilalmára. És egy abszolút szekularizált, teljesen világi ország.
Ez azt jelenti, hogy vannak pravoszláv templomok.
Van a pravoszláv templom, van római katolikus templom, még Karagandában is, van nyilván hatalmas mecset is, de aztánában még zsinagóga is van. Tehát minden vallás, minden felekezet, sőt, szerintem még kálvinista és luteránus templomok is vannak. De hát az a kereszténységnek csak a 2%-os, mármint a nyugati kereszténységnek csak 2%-os az aránya.
Mi az alapja ennek az egésznek? Tehát a gazdaság, az, mert ennek a kifutásától függei egyébként az, hogy a béke, meg hát ez a viszonylagos jó létben maradjon.
Így van, hát erőforrás, természeterőforrás alapú a gazdaság, azon belül is jellemzően a fosziliákra, a kőolaj, földgáz exportján alapul. Emellett viszont rendkívül sok ritka földfémük van, és például uránból a világ második legnagyobb termelői. De ami még fennél is fontosabb, hogy a mezőgazdaságnak óriási perspektívái vannak, hiszen bár rossz termőképességűek a földek, mert a legelőket feltörték, és kb. Negyed akkora a termés átlag, mint mondjuk Magyarországon a búza tekintetében, azonban több 10 millió hektár rendelkezésre áll, és így a világ top búza termelői között vannak. Tehát, hogyha a mezőgazdaságban megfelelő befektetések és tudás érkezik, akkor meg többszörözhetik a mezőgazdasági termelésüket, ami azért a mai viszonyok között egy óriási fegyvertény, hiszen élelmiszer termelni az elég jó üzletnek számít. A kérdés csak az, hogy tudják világpiacokra juttatni, hiszen mégiscsak egy elzárt országról beszélünk.
Jól érezte magát Kazaksztánban?
Én abszolút, én 20 éve járok, úgyhogy mindig örülök, ha ott vagyok, na rendkívüli módon tisztelik a magyarokat. Ugye, a történelmi okok miatt testvéreiknek tekintenek. Egyrészt ugye azt mondják, hogy a türk népek és a magyarok ugye közös eredettel rendelkeznek földrajzilag, ugye a dél-uráli térségből. Másrészt pedig az, hogy a kunok a magyar nemzet részeivé váltak, ugye a kunokat ők kazaknak tartják, kazak, kipcsák, kun, gun néven. Ugye nem véletlen, hogy tiszteletbeli konzulátust tartanak fenn Karcagon, és rendkívüli módon ápolják a magyar kazak, illetve a kun kazak kulturális kapcsolatokat és történelmi kapcsolatokat.
Köszönöm szépen, hogy itt volt közöttünk.
Köszönöm a meghívást.
Masa László, a Magyar Külügyi Intézet főtanácsadója, vezető kutatója. A Széchenyi István Egyetem professzora volt velünk 50 percen keresztül, még egyszer köszönöm. A műsort Selmeci János szerkesztette, a műsorvezető Szénási Sándor volt. Köszönjük a figyelmüket, minden jót!
A Világ Urai című műsorunkat és Szénási Sándor műsorvezetőt hallották.